Az előbb felolvasott szakaszból emelek ki pár verset, és ez lesz a mai igehirdetés középpontjában. Az asszony így szólt a fiának, tégy elé még egy edényt, de az így felelt neki, nincs több edény, ezután nem folyt több olaj. Az Isten embere pedig ezt mondta az asszonynak, erej, add el az olajat, és fizess ki az adóságodat, ami pedig megmarad, abból élj fiaiddal együtt. Eddig Isten szava, foglaljuk el helyünket. Egészen mélyen ragadott meg, és gondolkoztatott el ez a szakasz, ami teljesen újként került elém. Valamikor én bizonyosan olvastam ezt, de soha nem tűnt föl eddig. És tudom, hogy nem véletlen, hogy most elém jött. Tudom, hogy nem véletlen, hogy most ezen a vasárnapon ennek kell itt lennie közöttünk. És az a reménységem és hitvallásom, hogy nem csak én fogom ezt tudni, hanem lesznek közöttünk, akik ugyanígy fogják ezt látni és gondolni. Jönnek a hitelezők. Jönnek a hitelezők. Van egy szerencsétlen asszony, aki az ő életét, az ő gyermekeivel, férjével együtt az Isten szolgálatában töltötte, meghalt a férj, és bár egyikünk se gondolta volna, de bizony ezer és ezer évekkel ezelőtt ezek az úgynevezett hitelezők ugyanúgy szorongatták az emberi életet és létet, ugyanúgy bizonytalanítottak el sorsokat, családokat, ugyanúgy folytogattak embereket, családokat. És talán még itt sokkal komolyabb dologról is van szó, bár lehet, hogy nincs értelme itt most a komolyságot és az ügyet rangsorolni, de itt nem csak arról van szó, hogy vissza kellene fizetni valami adóságot az asszony esetében, hanem emlékszünk, hogy mit mondott? Jönnek a hitelezők és viszik a fiaimat rabszolgának. A kor törvénye, a mózesi törvény ugyanis megengedte, hogyha a hitelt felvevő nem tudja visszafizetni a hitelt, akkor eladhatja gyermekét rabszolgának. Na most erre mondja ma a felvilágosult és modern ember, hogy micsoda korok ezek és micsoda törvények. Hadd mondjam el, hogy mózesi törvényben az is le volt fektetve, hogy maximum 7 évig lehet így szolgaként tartani, utána fel kell szabadítani. Bárcsak, tényleg azt mondom, bárcsak itt tartanánk ma, bárcsak 7 évig szorongatná az ember a hitelező. Itt tehát a gyerekei élete volt a tét. És nem is szeretném, hogyha leragadnánk most csak ennél a momentumnál, hogy jön a hitelező, mert bár nagyon aktuális, és talán van olyan család itt közöttünk is, akiket érint ez a kérdés, vagy ez a dolog, de hadd rántsam le a leplet erről a kifejezésről, erről a szóról, hogy hitelezők, és hadd helyettesítsem be más szavakkal, csak hogy tényleg kinyíljon a szemünk, és lássuk, hogy miről is van itt szó igazából. Igen, ez az asszony akkor is ott félt a hitelezőktől. Ma ugyanolyan sokan elmondhatnák, hogy jaj, Uram, segíts nekem, mert jön az infarktus, érzem a csontjaimban, a testemben, hogy már feszít, már szúr, már nem bírom tovább hajtani magamat. Már ott vagyok a határon. Segíts, mert jön az infarktus. Segíts, mert jönnek a gyilkos és önpusztító gondolatok, hogy már nincs több kiút, és már nincs megoldás, csak az, ha kiszállsz a mókus kerékből, ha véget vesz ennek. Vagy segíts, Uram, mert jön a vég, mert jön a betegség. Segíts, Uram, mert jön a halál, és nem tudok mit kezdeni ezzel. Ugye, hogy nem csak a hitelezőtől lehet pánikba esni és félni. Legalább annyira az infarktustól, a túlhajtástól, a gyilkos gondolatoktól, a végtől, a betegségtől, a haláltól, és hol van a sor vége, nincs vége. Mert ahány élet van, annyi és annyiféle fenyegető gondolat, amit akár te is, én is elmondhatnék, hogy Uram, segíts, mert jön ez és ez. És úgy érzem, hogy nincs kiút. Nagyon fontosnak tartom, hogy odafigyeljünk az egész történet felütésére, a kezdeti szavakra, hogy ahogyan ez az asszony megáll a próféta, az Isten embere előtt, és vár tőle valamit, ő se tudja, hogy mi, de oda megy hozzá, és ott van előtte. És azt mondja neki, hogy Uram, a te szolgád, az én férjem, meghalt. És te is tudod, hogy ő félte az Urat, és szolgálta az Istent. És igen, hadd szögezzem le, hogy bárki, függetlenül attól, hogy hány évtizede jár templomba, függetlenül attól, hogy milyen hív embernek gondolja magát, bárki eshet ilyen helyzetbe, és állhat elő ilyen szituáció. Ami miatt azt mondom, hogy ez az, hogy mégis torony magasan kilógott a sok kétségbeeső közül, az, hogy volt mire hivatkoznia. Volt mire hivatkoznia, és óriási kincse volt ezzel, testvérek. Azt tudta mondani az Isten embernek, te is tudod, hogy ki volt ő. Te is tudod, hogy nem egy léhűtő alak volt. Te is tudod, hogy szolgálta az Istent, és ezt már csak én teszem hozzá. Lehet, hogy azért nincs most semmink és tartalékunk, mert szolgálta az Isten. Nem tudom, ez csak az én gondolatom, teljesen mindegy. Volt mire hivatkoznia. Milyen gazdag állapot az, amikor még a nyomorban, a kiszolgáltatottságban is van mire hivatkozni. Ha másra nem, akkor az Isten előtti hűségemre. Látod, Uram, én kitartottam. Látod, Uram, nem éltem a kiskapukkal. Látod, Uram, nem adtam be a derekamat, és nem vált gumivá a gerincem. Látod, Uram, nem adtam fel az elveimet. Igen, a világ szemébe nem jutottam sokra, mert itt vagyok kiszolgáltatva, de Uram, hivatkozom erre, és figyelj oda. És elkezdődik valami csodaszép párbeszéd, valami csodaszép párbeszéd. Hallatlan szép párbeszéd. A próféta ránéz erre az asszonyra, és kérdez tőle valamit. Mit tehetek én érted? Majd utána elkezd valamit mondani, de ennél a kérdésnél fönnakadtam, amikor először olvastam, és először elkezdtem értelmezni, hogy mi ez a kérdés? Próféta úr, hát nyilván azért megy hozzád ez az asszony, mert úgy gondolja, hogy te tudsz neki segíteni, vagy te tudsz neki valamit adni, vagy mutatni, ami őt kimozdíthatja ebből az állapotából. És egyáltalán nem illesz ide ez a kérdés nekem. Egyszerűen nem értettem, hogy miért van ott. Aztán leesett, mint ahogy széthúznák a függönyt előadás előtt. Mit tehetek én érted? Kérdezi az Isten embere. Ember, aki nyomorúságban vagy nehézségben vagy. Mit tehetek én? Én, egy másik ember, érted? Ember. Tőlem várod a megoldást? Ember, mit tehetek én érted? Ebben a mondatban benne van az, hogy ember az egyedüli, aki tehet érted valamit is. Az te magad vagy. Ugyan mit tehetnék én érted? Erős hite volt ennek az asszonynak, és volt mire hivatkoznia. De talán mégsem volt olyan erős ez a hit, hogy elmerje hinni, hogy az Isten megadott és ad folyamatosan lehetőségeket és képességeket, amivel saját kezedbe tudod venni a holnapodat. Nem kihagyva őt, nem, de ezt ne is kelljen hangsúlyozni. Ember, mit tehetek én érted? Kérdezi a próféta. És elindul egy folyamat. És ennek a beszélgetésnek minden mondata egy csodálatosan felépített, egy felfelé mutató, egy lépcső, és az első lépcsőfok az ez volt, amikor szembesíti a próféta az asszonyt azzal, hogy ne tőlem várd. Ne tőlem várd. Én nem tehetek érted semmit. Te magad vagy. Ez az első lépcsőfok, és következik a második. Figyeljünk csak! Mondd meg te, hogy mit van. Mondd meg te, hogy mit van. Mit csinál a próféta? Annyira tetszik ez a vezetés, ahogy kézen fogja, hogy így lelki értelembe ezt az asszonyt, és nem fogja megoldani helyette a problémáját, és nem viszi ezt az egész kérdést valami álszent vallási kérdésbe, hogy csak bíz az Istenbe, és majd megoldódik minden problémád meg, stb. Hiszen pont eddig is ezt tette az asszony, és mégis probléma van, hanem kézen fog, és azt mondja neki, hogy mit van? Vedd számba, mert olyan nincs, hogy nincs semmit. Ez lehetetlen, ilyen nincs. Mit tehetnék én érted? Azt, hogy fölteszem ezt a kérdést neked. Mit van? Vedd számba. Egy számbavétel következik. Mert igen, a kiszolgáltatottságban és a nyomorúságban lehet, hogy már arra sincs erőd és energiát, hogy ezt a kérdést egyáltalán föltedd magadnak. És az Isten ember ezért van. Ő nem oldja meg helyetted, de fölteszi ezt a kérdést neked. Mit van? És olyan szép az asszony válasza. Mert talán ő még nem tudja megfogalmazni, de érzi, hogy elindult valami már, nem tudja még, hogy mi. És nem azt az ösztönös emberi választ mondja, amit szerintem erre a kérdésre az emberek 99%-a mondana. Nincs semmi, uram. Nincs semmi. Teljesen le vagyok nullázódva, teljesen ki vagyok égve, teljesen reménytelen vagyok, hát pont ezért is jöttem hozzád. Elkezdi az asszony számba venni, hogy milyen van. És azt mondja, hogy hát túl sok java valóban nincsen, akár még mondhatnánk is azt, hogy semmim sincsen. Ja, de várjunk csak. Van egy korsó olajam. Ennyi. Nincs több. Egy korsó olaj. Hát valószínű, hogy nem ezt fog kihúzni a csávából, és valószínű, hogy nem ez lesz az én holnapom és jövőm záloga, és pecsétje, és letéteménye, de hát ez van. Szóval ennél kisebb dolgot nem lehetett volna mondani. Tehát ennél jelentéktelenebb dolgot nem lehetett volna mondani. És csak nem is azt mondja, hogy van két fiam, akik talán elmehetnének dolgozni, persze nem tudjuk hány évesek voltak ezek a fiúk, lehet, hogy még kicsi gyermekek. Teljesen jelentéktelen dolog. Van egy korsó olajam. És akkor megyünk a harmadik lépcsőfokra. Mert nem az történik, hogy erre azt mondja a próféta, hogy hú, hát többre számítottam, hát azért egy korsó olajból nem fogunk itt jövőt építeni, most akkor mi legyen? Mert a próféta már tud valamit. És tudja azt, amit te is tudhatsz. És tudja azt, amit nekem is tudnom kell. Tudja azt, hogy nincs az a kevés és kicsi, ami az Isten kezébe ne tudna olyan áldások forrására válni, amit utána nem is fog győzni. Még az a korsóla is. De azért nem rögtön, és figyeljünk csak, nem rögtön adja az asszonynak a megoldást, hanem előtte mond egy furcsa dolgot, azt mondja, hogy most akkor szépen járd körbe a szomszédaidat, elnézést kérek, nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, csak tényleg lássuk ennek a teljesen hülyévé magadat előttük, kérjél tőlük üres edényeket. De nem hihetetlen ez a gondolat, hogy egy asszonynak, akinek semmilyen nincsen, éppen csak egy korsó olajat tud fölhozni, annak azt mondja, hogy menjél és kérjél még üres dolgokat. Igen, menjél és kopogj be a szomszédodhoz, és vállalt föl, hogy semmim nincsen, most kérek még egy kis semmit tőled. Szóval az Isten útján való járás az ilyen bolondságokat rejt magába, ezt tudom, és lehet, hogy sokakat ez szart vissza. Hát így sincs semmi, akkor miért kérjek még üres tálakat? Nem könnyű elindulni ezen az úton. De ha az ember ezt meg akarja spórolni, és folyamatosan olyan képet akar magáról sugározni, na én vagyok itt a nyerő manó, akinek minden van és minden jól megy, hát, és az asszony elmegy. Kezdődött az egész egy fejbe kólintással, hogy mit tehetek én érted. Utána jött egy számbavétel, hogy mit van. És amikor talált az asszony valamit, mert mindnyájunk tudna találni, akkor jött egy próba, vagy akinek ez a szó nem tetszik, de hát miért ne? Hát erről van szó. Jött egy hitpróba, hogy előmered-e készíteni az életedet arra, hogy az Isten megtöltse. És az asszony ment, és begyűjtötte ezeket az üres edényeket. Egészen hallatlan, elképesztő, nem? Ő még ekkor semmit nem tudott, csak ment és gyűjtötte az üres edényeket. Egy építkezésen, amikor eljött az ebédidő, amit már ugye a munkavállalás első percében várnak a munkások, letelepedtek egy kupacba az emberek, hogy megebédeljenek, mindenki elővette a saját kis szendvicsét, amit hozott otthonról. Sanyi minden alkalommal kinyitotta a kis ételhordóját, és amikor kivette belőle a szendvicset, elkezdett panaszkodni, hogy a ménkű verje meg. Hogy a ménkű verje meg, ez nem lehet igaz. Már megint vajas lekváros kenyér. Utálom a vajas lekváros kenyeret. Sanyi minden nap elővette a vajas lekváros kenyerét, és minden nap elmondta ezeket a mondatokat. Egy-két hét után már kezdte a kollégáit zavarni és idegesíteni Sanyinak ez a szálló igéje, hogy a ménkű verje meg. Hát oda ment hozzá az egyik társ, és azt mondta, hogy az ég szerelmére, Sanyi, hát ha utálod a vajat, és utálod a lekvárt, akkor miért nem mondod meg az asszonynak, hogy ne vajas lekváros kenyeret csináljon neked ebédre? Milyen asszonynak? Nyitotta ki a száját, hogy milyen asszonynak? Hát nincs feleségem, hát magam készítem a szendvicsemet. És hogyha most egy nagy konklúziót kellene levonni a történet végén, akkor azt mondhatnánk, hogy mindnyájan magunknak készítjük a szendvicsünket. Felettébb velős konklúzió, tudom, de most vonjuk le. Hát mindnyájan magunknak készítjük a szendvicseinket ebben az életben. Mindnyájan. És el kell egyszer jutnunk oda, hogy annyid lesz, és annyi vagy, amennyit te magadért megteszel. Annyid lesz, és annyi vagy, amennyit te magadért megteszel. Hát a munkások helyébe ezután, a válasz után elkezdenénk kórusba kiabálni Sanyinak, hogy Sanyi, kenjél már egy másmilyen szendvicset magadnak. Sanyi, kenjél már mást. És talán ez lehetne a következő szállóige. Sanyi, kenjél már mást. Ugye milyen egyszerű így oda kiabálni a másiknak. De mit jelent ez a mondat? Azt jelenti, hogy Sanyi, tegyél már végre valamit magadért. Ébresztő. Ha egyszer nem jó az, amiben vagy, ha nem érzed magad benne otthon és biztonságban, Sanyi, hát kenjél már egy másik szendvicset magadnak. Ébresztő. Tegyél már valamit magadért. Annyid lesz, és annyi vagy, amennyit te magadért megteszel. És az asszony begyűjti az edényeket, bezárkózik a fiaival, és elkezd valami olyan dolgot, aminek így első blikre nincs túl sok értelme. A kölcsönkért üres edényekbe elkezdi töltögetni a korsójából, a kancsójából az olajat. Megtelik egy edény, félre rakja. Nyújtják neki a következő üres edényt, megtölti, félre rakja. Most már valamit kezd érezni, hogy itt most valami nem stimmel, mert maximum kettő edény jön neki ebből a korsóból, de még mindig úgy érzem, a súlyánál fogva, meg hát ha belenézek is, hogy ebben még van. És akkor elkezdi tölteni a harmadik üres edényt. majd a negyediket, az ötödiket, és ki tudja hányat, és nem fogy ki a korsóból az olaj. És az asszony elkezd szárnyalni. Az asszonyban valami elkezd mozdulni, valami elkezd érteni, hogy miről van szó, hogy mit jelent. Hogy mit jelent az, hogyha én az Istenre bízom az életemet. Eddig is azt tettem, és hogyha a legnagyobb nyomorúságban ezután is azt fogom tenni. Elkezdi érteni. És csak tölti az olajat. Nem ilyen Vénusz napra forgó olajra kell gondolnunk, meg valami olyan dolog, aminek kb. Ennyi értéke van, azért az pénzé lehetett akkor tenni, hiszen az élelmiszer egyik alapvető kelléke volt, értéket lehetett belőle csinálni. És fogalmazzak így, hogy ott volt az ő kiútja eddig is a házában, együtt lakott vele. Csak éppen nem tudta azt, amit már tud. Hogy aki az Istenre bízza az életét, az olyan dolgokat fog megtapasztalni, amire egyszer nincsen magyarázat emberileg. Van azonban egy nagyon érdekes mondat, és emellett semmiképpen nem szeretnék elmenni. Mert kéri a ki tudja hányadik üres edényt, az asszony, és egyszer csak azt mondja a fia, hogy nincs több, elfogyott. Emlékszünk, hogy mi a következő mondat a történetben, a Bibliában? Az így hangzik, hogy nem folyt több olaj. És azért fontos nagyon ez a gondolat, mert ebbe sok minden benne van. Ebbe benne van az, hogyha kétszer ennyi üres edényt tudnak összegyűjteni, és hogyha kétszer olyan lelkesek az üres edény gyűjtésben, mint ahogy voltak, akkor kétszer annyi olajuk lenne. De benne van az is, testvérek, hogy éppen elég olajuk lett. És nincs szükség több olajra. És ezért az olaj, és ezért az Isten kegyelme, és az Isten segítsége úgy, abban a formában többé nem folyt. Hangsúlyozom, úgy, abban a formában. És itt most megint egy döntéshelyzet előtt állhat, és állhatunk mindnyájan. Hogy amikor elkezd az Isten áldása áradni az életedbe, és elkezd rajtad keresztül kiáradni családodra, gyülekezetre, akkor ki tudod-e majd mondani, és el tudod-e fogadni, amikor így és ebben a formában ennek vége lett. Meg tudsz elégedni egy szóval. Vagy pedig azt mondod, hogy oly, dupla edényt kellett volna gyűjteni. Hát akkor most kétszer annyi olajunk lenne, kétszer olyan gazdagok lennénk, kétszer olyan biztonságban élnénk. Vagy pedig azt mondod, hogy Uram, éppen eleget adtál. Se többet, se kevesebbet, annyit, amennyit, amire szükségem volt. És valahogy ez a történet erre a második reakcióra próbál inkább hangsúlyt helyezni. Ennek elmegy az asszony Elizeushoz, és azt mondja neki, Uram, ez történt, most mondd meg. Na most mit tegyek? Hát nem is tudom, mit kezdik ezzel a rengeteg olajjal. Milyen érdekes, nem, hogy még azért mindig vissza-vissza nyúl a múltból az a majd valaki mondja meg helyettem, hogy mi legyen, de azért már elég sok minden a háta mögött van ennek az asszonynak. És akkor Elizeus annyit mond, hogy hát megtelt az életed az Isten áldásával, gazdag vagy, vedd észre. Ezt mondd ki, vedd észre és mondd ki. És vegyük észre és mondjuk ki. Kérlek benneteket, vegyük észre és mondjuk ki, hogy teli van az életünk az Isten áldásával. Hát akkor most menj és éljél vele. Fizesd ki az adósságodat, add el a maradékot és élj belőle, fiaiddal együtt, békességben és az Isten gondviselésében. És minden valószínűség szerint így történt, és ezt tette az asszony. Nincs így leírva, de hát adjuk meg neki ezt a gondolatot. És Elizeus kimarad a történetből. Hadd zárjam ezzel. Kimarad a történetből. Nem ő oldotta meg az asszony problémáját. de segített neki. Miben? Abban, hogy kinyíljon a szeme. Hogy végre merje számba venni azt, amilyen van. Végre merjen túl tekinteni azon a nyomorúságon, ami úgy érzi, hogy teljesen elönti az életét. És testvérek, ez az Isten embere. És ezzé válhat te is. Légy te is az Isten embere, aki felnyitja a másik szemét arra, amilyen van. Légy te is az, aki nem oldja meg a másik életét, pedig micsoda kényszert érzünk arra, hogy jó megmondjuk a másiknak, hogy te olyan hülyeséget csinálsz, hát nem veszed észre, nem? Csak légy te az, aki felnyitja a szemét, és elvezeted valahonnan, valahová, lelkileg kézen fogva. Erre hivattunk mindnyájan. Legyünk az Isten emberei. Amen.